Hát ugye lehetőség van még megbízási szerződés alapján is munkát vállalni. Ez talán annyira nem elterjedt a gyakorlatban. Ha valaki megbízási szerződés köt, ezt az adótörvény úgynevezett önálló tevékenységnek minősíti. Ez annyiban tér el az előzőektől, hogyha valaki munkaviszonyban van, ott ugye nincs lehetősége költséget elszámolni. Tehát a 100 000 forintos bruttó bér, az ugye egyben a személyadamadó alapja is lesz, tehát ott nincs lehetőség csökkentésre. Ha viszont egy megbízási szerződés keretében foglalkoztatják, akkor lehetőség van egyrészt, ha van olyan költség, ami a megbízás teljesítésével összefüggésben fölmerült és számlával, egyéb bizonylattal igazolt, akkor azt levonhatja. De ha ilyen számlával igazoltó költsége nincs, akkor is a törvény megengedi azt, hogy a bevételének, tehát a példa szerinti bruttó 100 000 forintos megbízási díjnak a 10%-át le lehet vonni. Vagyis ez azt jelenti, hogy akkor a 100 000 forint helyett csak 90 000 forint után fog 15% személyjövedelemadót fizetni. Más szempontból ez a megbízás attól függően értékelendő a járulék kötelezettség szempontjából, hogy létrejön-e biztosítási jogviszony. Ha létrejön, akkor gyakorlatilag a munkaviszonyhoz hasonlóan fog eljárni a foglalkoztató, vagyis ugye tehát a személyjövedelemadó mellett le fogja vonni a járulékokat is. Amennyiben nem jön létre, akkor ennek a magánszemély munkavállalón csak a 15%-os személyjövedelemadóval kell számolnia. És hát előfordulhat még a háztartási munka, tehát valamely családnál, háznál, ha vállal munkát a diák, tehát például házi tanítás, korepetálás, hát esetleg takarítás, lakástakarítás, esetleg kertgondozás, hát azt hiszem talán ezek a legjellemzőbbek. Ha ilyen jellegű a foglalkoztatás, akkor szintén nagyon egyszerű dolga van a munkavállaló diáknak, mert semmilyen közteher az ő oldalán nem merül föl. A munkáltatónak ugye ebben az esetben is, mint az előzőek esetében is, ott ugye nem említettem külön, de van bejelentési kötelezettsége. Itt a munkáltató havi 1000 forintos regisztrációs díjjal számolhat a béren kívül, mint plusz költség, és ezen kívül más közterhe nincs. A diák munkavállalónak pedig semmilyen közterhe nincs, úgy is hívja a törvény ezt a háztartási munkából származó jövedelmet, hogy adórendszeren kívüli kereset. Ennek viszont nagy hátránya, hogy aki ilyen módon foglalkoztatott, az nem minősül biztosítottnak. Tehát ellentétben a normál munkaviszonya, amivel a legelején kezdtük, ha beteg lesz, akkor nem kap se pénzbeni, se természetbeni ellátást, bár a természetbeni ellátásra egyébként is jogosult, amennyiben ugye az illető nappali tagozaton tanul, illetve hát ugye a nyugdíj szempontjából ez az időszak ez figyelmen kívül hagyandó. Hát talán ezek a leglényegesebb és legjellemzőbb foglalkoztatási formák a diákok számára.
Azt említette már ön is itt a beszélgetés közben, hogy ugye az adóbevallással szokott sok diáknak problémája lenni. Beszélhetnénk még talán erről is egy kicsit, hogy nyilván most újra picit összegezve a dolgokat, hogy milyen esetekben kell egy diáknak adóbevallást készíteni a következő évben.
Tehát a felsorolt jogviszonyok közül, ugye az első volt az általános értelembe vett munkaviszony, ilyen esetben ugye fönnáll az adóbevallás kötelezettség. A megbízási szerződéssel összefüggően szintén fönnáll ez a kötelezettség, és ugye említettük még a háztartási munkát, ott nem kell adóbevallást készítenie, illetve, hogyha egyszerűsített foglalkoztatásról van szó, alkalmi munkáról van szó, idénymunkáról van szó, akkor pedig ha a törvényi mértéket, ugye ez a bizonyos havi 5000, értem rosszul mondom, napi 5510, illetve 5940 forint alatti bér esetén szintén nincsen adóbevallási kötelezettség. Most ha már ez így szóba került, azért annyiban hagy hívjam fel a figyelmet a 2017-es évnek az kötelezettségére, hogy itt egy alapvető rendszerbeli változás történik. Ugye még 2016 évben, a 2015-ös évről ugye el kellett számolni, adóbevallást kellett készíteni a diákoknak, mert hogy a munkáltatóval nem tudtak elszámolni, mert hát ugye jellemzően december 31-én nem álltak munkaviszonyban, mert az a törvényi feltétel annak, hogy elszámoljon a munkáltatóval. Éppen ezért ugye adóbevallást kellett készíteni. 2017-től a NAV készíti el egyfajta bevallási tervezet formájában mindenkinek. Tehát különböző becslések alapján, mint egy 4 millió állampolgárnak elkészíti az adóbevallását. És a magánszemélyeknek a dolga az így az érintett diáknak is az lesz a dolga, hogy ezt a bevallást majd megnézze, és hogyha elfogadja, akkor jóvá hagyja. De lehetőség van arra is, hogy ha a véleménye szerint eltérő adatokkal rendelkezik ahhoz képest, ahogy a NAV számolt, akkor természetesen lehetősége van módosítania. Erre ugye majd 2017. május 20-ig lesz lehetőség. Ezzel összefüggésben arra hívnám föl, főleg a fiatal korosztálynak a figyelmét, de nyilván az idősebbeket is érinti, hogy ezt a bizonyos bevallási tervezetet a NAV honlapján lehet lényegében elérni, de elektronikus úton, tehát ügyfélkapunk keresztül. Tehát nincs lehetőség arra, hogy valaki hát úgymond papír alapon készítsen adóbevallást, és aztán majd az adóhatóság ezt elfogadja, átveszi tőle, stb. Itt ugyan várhatók még törvénymódosítások, de azért minden bizonyal lehet arra is számítani, hogy azért nem rendelkezik mindenki ügyfélkapuval. Nem fog mindenki 2017-ben sem ügyfélkapuval rendelkezni. Itt lehetőség lesz majd arra, hogy az ügyfélszolgálatra befáradva az illető érint érintett magánszemély az ott dolgozó munkatársak segítségével megkérdezheti, lekérdezheti, akár ki is nyomtathatja az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezetet.
Erről az ügyfélkapuról még nem beszéltünk egyébként, most itt akár csak a diákok vonatkozásában is. Bonyolult esetleg egy ilyet létrehozni, illetve ajánlaná a diákoknak is, hogy hozzanak létre egy ilyet?
Hát mindenképpen ajánlanám, én azt gondolom, hogy ők az a korosztály, aki egyébként is elektronikusan, hát maximálisan érintett az informatika világában. Semmi bonyolult dolga nem kell gondolni, egy érvényes e-mail cím kell hozzá, illetve hát személyesen be kell fáradni, vagy az okmányirodába, illetve kormányablakba, de lehetőség van a postán is, és hát ugye nem utolsó sorban az adóhatóság ügyfélszolgálatain is lehetőség van ügyfélkaput nyitni. Ez ugye ingyenesen megtörténhet, egy adatlapot kell kitölteni, ahol lényegében a személyadatokat kell föltüntetni, illetve hát egy érvényes e-mail címet kell majd megadni. És hát ugye ezt követően kap egy kódot az illető személy, és ezt neki aktiválnia kell 5 napon belül, mert különben érvényét veszti, és akkor újra kell kezdeni a történetet. Tehát én azt gondolom, hogy az ügyfélkapu nem csak adózás szempontjából lehet fontos, hanem más szempontból is. Tehát ugye más ügyintézés, más fajta eljárásnál is a közigazgatás területén használható az ügyfélkapu, illetve hát, ha valaki bár a fiatal korosztály talán még nem annyira beteges, de mondjuk például az egészségügyi életutat is lehet kérdezni, hogy valaki milyen ellátásokat vett igénybe az elmúlt időszakban, illetve hát lehet útvonal tervezésre is használni, mert akár egy forgalmasabb csomópontot online módon meg lehet tekinteni az ügyfélkapun keresztül, mielőtt elutaznánk arra a helyre, akkor ilyen módon is tudunk tájékozódni. Tehát ugye itt az előzőekben a foglalkoztatásról volt szó, mindenképpen fontos kiemelni azt is, hogy ugye itt a munkáltatóknak van bejelentési kötelezettségük a foglalkoztatással összefüggésben, és hát az ügyfélkapun keresztül az alkalmazott, a munkavállalónak van egy lehetőség, hogy lekérdezze, hogy bejelentette-e vajon a munkáltató őt, és nem feketén foglalkoztatja. Lehet, hogy azt hiszi, hogy bejelentette, de egyébként meg ténylegesen nem történt meg. És hát ugye ebből aztán különböző kellemetlenség adódhat, ennek elkerülésére jó szolgálatot teljesít az ügyfélkapunak a használatával történő lekérdezés.